Nagyon szépen köszönöm. Nem baj, hogyha a laptopnál maradok, és nem onnan adok elő azért, mert léptetnem kell előre. Lehet, hogy mikrofon sem.
Nem, ide tesszük a...
Ha a rögzítés miatt, ez persze, nyugodtan, üljél
le. Jó. Le is ülhetek? Jó, tehát Bolvi Sándor vagyok, a Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézetében dolgozom. Én elsősorban informális gazdasággal, határvidékiséggel, alapvetően a mikroszintű gazdasági folyamatokkal, társadalmi tendenciákkal foglalkozom, ezért fejtelést okozott, hogy hogyan tudnék kapcsolódni a magyar politikai érdekképviselet témaköréhez, és ezen keresztül a magyarországi határon túli kisebbségeknek nyújtott támogatás sok politikai diskurzusaihoz. De úgy döntöttem, hogy épp ezért, mivel csak Szőr mentén foglalkoztam eddig a témával, egyetlen, tehát azt lehet látni, hogy nagyon fontos határon túl a magyarországi támogatáspolitika, de csak egyetlen komponense a mai Ukrajnában lejátszódó legújabb tendenciáknak és annak a megértésének, ezért úgy gondoltam, hogy az előadásomban egy kontextuális elemzésre teszek kísérletet. Magyarán megpróbálok a kérdésre válaszolni, hogy mi az a tágabb értelemben politikai, gazdasági, társadalmi környezet, amelyben az anyországi vagy magyarországi politikai érdekképviselet, illetve a külhoni magyarok támogatáspolitikája jelenleg beágyazódik. A rendelkezésre álló időket miatt olvasni fogom az előadásomat, és ebből kibeszélve próbálom értelmezni a legfontosabb tézéseket. Tehát Ukrajnában az utóbbi 5 évben a belpolitikai feszültségek és az ország keleti megyében 2004-től kibontakozó nemzetközi geopolitikai konfliktus, ami a közbeszédben a ukrán-orosz hibrid háború fogalmán keresztül került be, nagyon súlyos politikai, gazdasági és szociális válság kialakulásához vezetett. A hivatalos statisztikák szerint 2017-ben Ukrajnában az egyfőre jutó bruttó hazai termék vásárolóparitáson számolva összesen 2994 dollár volt, ami az 1990. évi színnek csupán a 75,4%-át érte el. Regionális összehasonlításban ez azt jelentette, hogy 26 évvel a rendszerváltás után továbbra is Ukrajna volt Európa legszegényebb szuverén nemzetállama. Az IMF adatai szerint ugyanebben az évben az országban a nemzeti összjövedelem 45,16%-a, az Ukrán Gazdasági Minisztérium mértéktartó adatai szerint pedig 33%-a a fekete gazdaságból származott. Ezzel a teljesítménnyel Ukrajna, Nigéria és Azerbajdzsán után a harmadik helyezést érte el a világ legnagyobb árnyékgazdaságával rendelkező nemzetállamainak listáján. A Krím-félsziget elvesztése, valamint a kelet-ukrajnai ipari övezetek Donyeck-Luhansk katonai megszállása az ország egész területén, mint az köztudott, a lakosság életszínvonalának drasztikus csökkenését és gazdasági marginalizálódását okozta. A kialakult helyzetet jól tükrözi, hogy 2018. január 1-én az ukrán állampolgárok egy havi átlagkeresen mindössze 7711 grivnya, tehát 77.000 forint volt, a minimálbér összege pedig 3727 grivnya, tehát 37.000 forintot tett ki, ami a posztszocialista közép-kelet-európai térségben a legalacsonyabb jövedelmek közé tartozott. Egyébként ez az a torzít, mert ugye nagyon nagyok a regionális különbségek, és Kárpátalján, az én kutatási területemben még alacsonyabbak ehhez az összeghez képest is a fizetések és a bevételek. 2014-től az alapvető élelmiszerek és lakossági energia, a gáz és a villany árai, a helyi népesség alacsony teherviselő képessége ellenére fokozatosan növekedtek, jelenleg megközelítik, esetenként el is érik a szomszédos országok árszínvonalát. Az inflációs ráta 2015-ben eközben elérte a 43,3%-ot, 2017-ben pedig a több éve tartó csökkenő tendencia ellenére még mindig 13,7% volt. Az ország gazdasági fejlettségét vagy fejletlenségét, ennek részeként pedig a lakosság szociális egészségügyi ellátásának alacsony színvonalát, talán a legplasztikusabban azonban az a faktikus adat szemlélteti, hogy 2017-ben az ukrán állampolgárok születéskor várható élettartama mindössze 72 év volt, ami jelentősen mintegy 2-7 évvel maradt a régióban található országok átlagától. Ezek a kiragadott indikátorok a tetszőlegesen tovább idézhető példák nélkül is arra engednek következtetni, hogy Ukrajnában nem csupán a 90-es évek elejétől elhúzódó intézményes reformok, de általánosabb értelemben maga a posztszocialista transformáció egésze is alapvetően kudarccal végződött. A jelenlegi posztszocialista ukrán nemzetállamot ezek alapján azok közé a diszfunkcionális államok, ugye ez a kifejezés szerepe az én előadásom címében is, más szakirodalmi kifejezések alapján gyenge, törékeny, sikertelen vagy kvázi pseudo államok közé sorolhatjuk, ahol a formális irányítási rendszer zavarai, tehát a politikai rendszer instabilitása, a legitimációs és jogállamisági deficit, a magas korrupciós szint, a növekvő szegénység, a leépülő infrastruktúra, stb. Miatt az állam egész egyszerűen nem képes kielégíteni az állampolgárok alapvető szükségleteit. Az állam kapacitásának csökkenése és az azzal együtt járó intézményes válság az elmúlt másfél évtizedben Ukrajnában különböző nemzetközi és nem állami aktorok színrelépéséhez, megerősödéséhez és szimbolikus térfoglalásához vezetett. Igen. Ez az, igen. Tehát alternatív szereplők jelennek meg ebben a gazdaságilag recesszív, politikailag defenzív térben. Ezekről fogok az előadásomból beszélni, és ezek alkotják azt a kontextust, amiben a magyar támogatás politika beágyazódik. Tehát különböző aktorok jelennek meg ugye az országban, amelyek a tartós legitimációs válságra küzdő ukrán állammal párhuzamosan egy többszintű kormányzást, ugye az angol szakirodalom szerint egy multilevel governance rendszerét alakítják ki. Ennek az új hatalmi szerkezetnek három témám szempontjából fontos komponense van. Az egyik az a nemzetközi transznacionális szintéren megfigyelhető térfoglalási kísérlet, ugye, amely elsősorban az USA, Oroszország, EU, Kína geopolitikai és külpolitikai törekvése a térségben, amelynek meghatározó eleme az ukrán állam területén található gazdasági és humán erőforrások, termőföld, ásványkincsek, munkaerő megszerzéséért, elosztásáért, illetve azok ellenőrzését folytatott küzdelem. Ugyancsak ide sorolható, bár az előbbinél jóval kisebb léptékű jelenség a visegrádi országok, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, nyugat-ukrajnai térfoglalása is, amelyek az utóbbi években látható módon nagyon erőteljes határon átnyúló gazdasági expanziót és nemzetépítési törekvéseket valósítottak meg a térségben. Ezek a posztszocialista országok elsősorban a saját gazdasági növekedésükhöz szükséges demográfiai utánpótlást és munkaerőtartalék megszerzését végzik el az ukrán állam területén. Ennek érdekében 2014-től kifejezetten affirmatív bevándorlást támogató politikát folytatnak. Csupán néhány kiragadott példát említenék, ezek köztudottak, de fontosnak tartom elmondani. Csehország például az elmúlt években épp az ukrán válság megerősödésével párhuzamosan megnövelte a bevándorlás kvótáit. 2015-ben ezen kívül egy speciális programot indított a magasan képzett ukrán szakértelmiségek számára, amivel évente 500 technikus csehországi munkavállalását és kékkártya igénylését teszi lehetővé. A különféle egyetemi ösztöndíjak az ukrán fiataloknak szóló ingyenes nyelvtanfolyamok mellett 2015-től egyebek mellett jelentős pénzügyi forrásokat különített el a cseh származású, főként a 19. században letelepelt ukrajnai állampolgárok repatriálásához is. Lengyelországban szintén hasonló tendenciák figyeltek meg, különféle engedményekkel próbálják motiválni az ukrajnai állampolgárok gazdasági bevándorlását. Ugye nem elhanyagolt, hogy a visegrádi országok egy jelentős része bevándorlás ellenes retorikával animálja a belpolitikai folyamatokat, tehát nem európai gazdasági migrációt nem engednek be az országba ugyanakkor, meg szükségük van a munkaerőre, és azért utánpótlásként az ukrán állampolgárok nagyon fontos humán erőforrás jelentenek. Tehát Lengyelországban 2017-ben a posztszocialista utódállamok állampolgári számára bevezették az úgynevezett Polis Chartert, ami engedményeket biztosít a munkavállalás területén lengyel származásokat igazoló külföldiek számára. 2014-ben több ponton enyhítették a reguláris migráció törvényi szabályozását, meghosszabbították a idegenes tartózkodási engedélyt, stb. Tehát rengeteg ilyen kedvezmény, ezeket csak hozzávetőleg említem. Az igazi dinamikus behatolás, érzi jól a kifejezést, az a V4-ek közül az a magyar állam transzulai nemzetépítési gyakorlata volt Ukrajna területére, vagy Kárpátalja területére. Ez tűnik a vénnyek közül a legerőteljesebbnek. A számos idézhető példa közül itt csupán egyet ragadnék ki. 2017-ben, tehát mindössze egyetlen év leforgása alatt Magyarország több mint 65 millió 860 ezer eurót fordított az ukrán határvidéken élő kárpátai magyarok megsegítésére. Ez az összeg a régió egészének, azaz Kárpátalja teljes éves ukrán állami költségvetésének mintegy 30,8%-át tette ki. Itt mindjárt mutatok egy összefoglaló táblázatot, ez mutatja ezeket az adatokat. Egyébként ez a Bethmann Gábor alapkezelőnek a zárszámadási kimutatásaiból kinyert adat. Ez, annyit tudok megjegyzik is hozzáfűzni, hogy ez a hatalmas összeg, ez a több millió euró, ez csak a 63%-a annak a teljes összegnek, amit Kárpátalja elfolytak. Tehát ez a minimuma a Kárpátalja kihelyezett magyar állami tőkének, tőketámogatásnak. Tehát nem pontos adat, de azért a tendenciát jól érzékelteti, hogy az ukrán egész megyére jutó költségvetésnek több mint a 30%-át teszi ki a magyar támogatás. Figyelemmel méltó, hogyha megnézzük ennek az összegnek egyébként a részletesebb bontását, ugyanis a rendelkezés álló adatok szerint csupán a töredéke szolgálta ennek az összegnek a szimbolikus identitáspolitikai gesztusokat. A magyar kormány a költségvetési keret mindössze 19,7%-át fordította olyan kulturális és vagy közösségfejlesztő programok támogatására, amelyek közvetlenül a kárpátai magyarok etnikai kulturális identitásának és az érintett lokális közösségek belső autonómiájának megerősítését állították volna előtérbe. Ezzel szemben a felhasznált pénzügyi támogatások 3/4-éből infrastruktúrális fejlesztéseket, ingatlan és tulajdonvásárlást, ez 43%-ot tett ki, valamint gazdaságfejlesztési programokat 37% hajtottak végre. A részletek figyelembevétel nélkül azt mondhatjuk tehát, hogy ezek a tőkebefektetések, illetve ezeken keresztül a magyar állam sikeresen hatott be az ukrán nemzetállam területére, ahol egy olyan alternatív, vagyis a magyar támogatáspolitikának alárendelt párhuzamos intézményrendszert, parallel institution hozott létre, amely a kettős állampolgárság keresztül az etnocentrikus alapokon létrehozott civil és érvényesítési szervezeteken keresztül, az egészségügyi oktatási közművelődési intézményhálózaton keresztül jelenleg a régió lakosságának mindennapi életére sok tekintetben nagyobb politikai, ideológiai és nem utolsó sorban gazdasági befolyás gyakorol, mint maga az ukrán nemzetállam. A magyarországi támogatáspolitikához hasonló törekvéseket Michael Mann nevű angol szociológus az infrastruktúrális hatalom fogalmával írta le. A szerző megközelítése szerint az infrastruktúrális hatalom egy állam azon képessége, hogy a konkrét esetben, ugye a kárpátaljai eset kapcsán a transzlokális vagy a nemzetállami határokon átívelő módon áthassa a civil társadalmat és logisztikai eszközök révén politikai döntéseket léptessen életbe a fennhatóság alatt álló egész területen. Tehát ez zajlik ezen a szintéren. Van egy ugye egy másik szint, az államok alatti substate szint. Itt is izgalmas folyamatok zajlanak. Ugye jelenleg úgy tűnik, hogy az oligarchák, ezen a szinten az oligarchák és hozzá kapcsolódó gazdasági érdekcsoportok, frakciók vagy plánok tér és befolyás szerzési kísérlete zajlik. Ezek a csoportoknak a tagjai elsősorban posztszocialista vállalatok vezetőjéből, az úgynevezett red directorsokból, továbbá főként az állami tulajdon privatizációban megvagyonosult új gazdasági erőművek utálódtak, és hozzávetőleg a 90-es évek közepétől váltak a hazai politikai élet domináns szereplőivé. A demokratikus átmenet és a politikai transformáció éveiben sikeresen monopolizálták a nemzetgazdaság kulcsfontosságú szektorait, kőszén, vasérc, földgáz, villamosenergia, termőföld. Az ebből megszerzett tőke egy jelentős részét pedig eredményesen investálták az országos politikába. Az állami intézmények részleges elfoglalásával, illetve foglyulejtésével az adott csoport tagjai jelentős hatást gyakorolnak a piaci mechanizmusokra, a jogalkotás és törvényhozás legfontosabb folyamataira. Egy pillanat, valamit összekutyultam. legyen is meg. Oké, oké, értettem. Időben a félről. Nincs meg. Jó, tehát igen, folyamatára, a munkaerőpiaci szektorok szerkezetési belső dinamikájára. Ennek mértékét megfelelően jelz az a tény, hogy az ukrán oligarchák az általuk finanszírozott paramilitáris hadseregekkel, vagyonok és gazdasági érdekeltségek védelmi érdekében jelenleg is részt vesznek az ország nemzetközi konfliktusainak, az ukrán-orosz háborúnak rendezésében, ami egyet jelent az állami erőszakmonopólium jogának részleges privatizálásával. Az 50 leggazdagabb ukrán vagyon a becslések szerint 2010-ben az ukrán GDP 46%-át tette ki. Oroszországban ennek az aránya 16%, az USA-ban 4% volt. De amivel én foglalkozom, az egy másik szint, az a lokalitás szintje. A faus és városi mikrovilágokban élő lakosság ugyanis a posztszocialista ukrán nemzetállam működési zavarait a 90-es évektől nagyon sokféle technikával próbálja megmérsékelni. Mindenféle külső állami és finanszírozási formák felhasználása nélkül. Jó példát szolgáltat erre a kárpátai régió, ahol az elmúlt évtizedekben számos olyan hétköznapi stratégia alakult ki, üzemanyagcsempészet, cigarettacsempészet, embercsempészet, fekete kereskedelem, nyugdíj és egészségturizmus, munka, vállalási cél, migráció, használt cikk és ruhakereskedés, városi dácsákon történő élelmiszertermelés, amelyek segítségével a régióban élő vidéki és városi lakosság évtizedeken keresztül eredményesen védekezett a gazdasági marginalizálódás folyamata ellen. A 90-es években ezek az informás technikák az ország teljes gazdasági teljesítményének kb. 60%-át tették ki, de ez a szám ma sem alacsony. Rengeteg felmérés született arról, hogy pontosan hogy áll ez a helyzet, de itt csináltam egy ábrát, ami összefoglalja az általam vizsgált településeken az informális gazdasági stratégiák szerkezetét, amit most itt nem fogok ismertetni. De a lényeg az, hogy ez a három osztatú szerkezet, tehát aminek a tetején vannak nemzetközi aktorok, a közepén vannak regionális szereplők, illetve állam alatti szereplők, és a legalján pedig vannak olyan lokális, hétköznapi emberek, akik megpróbálják az állami diszfunkciókat, az ukrán állam alulműködését valahogy kompenzálni, hogy ezen a három szinten kialakított párhuzamos informális intézmények és a hozzá kapcsoló illegális, féllegális gazdasági stratégiák a gazdasági és társadalmi javak nagyon széles körét termelik jelenleg. Ezeken a különböző szinteken megfigyelhető társadalmi gyakorlatok közös jellemzője, hogy jól lehet nagyon eltérő térbeli szektoriális hatókör rendelkeznek, de az adott állam hétköznapi gyakorlati működésének egyáltalán nem izolált, hanem nagyon is integráns részét képezi. Ez a feltétel annak, hogy a hétköznapokban működik ugyan az ukrán állam. Itt mutatok egy-két példát. A faus lakosai javítják, betonozzák a Tiszacsomag Vadaló közötti útszakasz Kárpátalján. Önerőből, ugye a nagydobonyi lakosok közöktakozásból és a magyar állam támogatásával, ami hihetetlen izgalmas, felújítják a település utcáit, tehát az ukrán állam feladatait vállalja át egy másik állam. Nagybányi lakosok felújítják a Fertős-Almás-Nagypár közötti közutat, szintén 2019-ben. Tehát számos példát lehet hozni, én nagyon gyorsan még 3-4 példát hoznék. Tehát, ugye ezeket az informális technikákat egy Blundó nevű szerző és szerzőtársai olyan aktivitási formáknak tekintette, amelyet a kormányzás hétköznapi formáinak, James Watt pedig a hatalmi vállalat csoportok infrapolitikájának nevezett. Tehát ezek nem csak gazdasági kompenzációs mechanizmusok, hanem egyfajta politikai gesztusok is, de ezeken keresztül ki tudja fejezni az adott állampolgár azokat az igényeit, amelyet egy korlátozott jogállamiság keretei között nem képes kifejezni, és képes artikulálni a saját politikai céljait. Tehát néhány emlékus példát hozok, aminek az lesz a kifutása, hogy tehát ezek egyrészt kiegészítik az állami működést, részt vehetnek például a formális munkaerőpiaci pénzügyi kereskedelmi rendszerek működtetésében és fenntartásában. Ilyen például a Máté szakán kereskedő ukrán üzemanyagcsempészek esete, ennek a csoportnak a tagjai mindenféle külső állami forrás nélkül meglehetősen összetett társadalmiak szervezett informális munkaerőpiacokat hoztak létre, ami az elmúlt másfél évtizedben számos család megélhetését, gazdasági mobilitását tette lehetővé, ennek révén pedig megfelelően kompenzálta az állam formális foglalkoztatás és mobilitási pályák beszűkülését. De tovább például, mint idézett az állam után mentén megfigyelhető falusi pénzváltóházak működése, rengeteg ilyen van a határ mentén, ahol a különféle külföldi vendégmunkából, valamint a fekete piaci kereskedelemből származó jogvedelmek átváltása, konverziója, illetve az informális jövedelmek formális gazdaságban történő visszaszivárgtatása zajlik. Ezek a pénzváltóházak kezdetben a fejletlen állami hitel és bankintézeti rendszer zavarait ellensúlyozták, és jelenleg is fontos szerepet töltenek be a gazdasági válságban magukra hagyott vidéki lakosság tőkéjavainak elosztásában és cseréjében. További kerületi példaként említhető a határvidéki településeken azoknak a üzemanyag töltő udvaroknak és árulállakatoknak a példája és elterjedése, ahol az ukrajnai kereskedőktől törvényesen beszerzett termékek, gázolaj, benzin, cigaretta illegális eladása, informális cseréje zajlik. Ide sorolható tovább a migránsok hivatalos be- és kitelepedését lehetővé tevő útlevelek, vízumok beszerzésre szakosodott falusi kereskedők szerepe is, akik a hivatalos okmányokhoz, valamint az ebből származó plusz jövedelmekhez az állami formális intézményeken belüli korrupció segítséggel jutnak hozzá. De végsősorban ide sorolhatók azok a banális esetek is, amit itt a képeken látunk, olyan hétköznapi cselekvések, mint például lerombolt úthálózat, állami infrastruktúra, lakosság összefogása, történő felújítása. De mi egyetlen egy gondolatot engedjenek meg, mint tudom, hogy kifutottam az időből, de talán a téma megér ennyit, hogy az eddig elmondottaknak, tehát ennek a hármas szerkezetnek mi a köze, mi az igazi kifutása a konferencia témájával kapcsolatban, nevezetesen a magyar nemzetiségpolitika, szűk értelemben pedig a határon túli kisebbségi közösségek megmaradását szolgáló magyarországi támogatáspolitika szempontjából. Mi ennek a jelentősége? Ugye a kérdés megválaszolása kapcsán fontos hangsúlyoznunk annak a körülménynek a fontosságát, hogy az intézményes válsággal küzdő ukrán nemzetállam terében megjelenő alternatív, nem állami vagy nemzetközi aktorok, amit azt az előadás első felben is hangsúlyoztam, nem egy államilag ellenőrzött, demokratikus, piaci millióban, hanem egy informális technikákon keresztül felépített, egy kéthátnemű szerző kifejezést használva vad, meg nem szerített informális piac kontextusában jelennek meg. Nem az, hogy a magyar állam a saját politikáját egy demokratikus, nyugati demokráciával viszi, hanem egy olyan kontextusban valósítja meg, amelyben évtizedek óta kiépültek az informális infrastruktúrák és intézmények. Tehát egyszerűen fogalmazva a magyar kormány transzuverén nemzeti és államépítési gyakorlat a kárpátaljai településeken meglévő lokális erőforrás politikák részeként valósul meg. Ami nagyon pragmatikusan szemlélve azt jelenti, hogy a régióban élő népességnek nyújtott anyagi és egyéb külföldi támogatások egy több évtizedek kialakult és intézményesült informális gazdasági rendszer helyi logikájába és infrastruktúrális hálózataiba illeszkedik, illetve azokba ágyazódik be. Ez a folyamat, vagyis az informális gazdaság politikai integrációja. Kárpátalja határvidéki régiójában a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek korábban kialakult rendszerének további radikális növekedéséhez vezet. Hogy egy egyszerű példát említsek, a tiszáti településeken jelenleg van olyan magyar család, amely az EGÁN EDE gazdaságfejlesztő program segítségével indított vállalkozásához egyetlen, különböző helyszíneken átköltöztetett gépparkjával már a 8. visszaemtérítendő több millió forintos magyarországi támogatást nyeri, ami például a tőkeakkumulációt tesz számára lehetővé. 2010-től a magyarországi pályázati források lehívására profit alapú pályázati cégek jöttek létre Kárpátalján is. Ezeket a cégeket informális kapcsolatok, politikai kapcsolatok fűzik a pályázati cél megvalósítását, illetve annak körülményeit, anyagi és tárgyi feltételeit ellenőrző kuratóriumokhoz, bizottsághoz és potentált személyekhez. Az eredményes pályázáshoz szükséges a helyi közösségből kifelé irányuló heterofilikus kapcsolatok és az úgynevezett áthidaló társadalmi tőke elsősorban a falusi politikai és gazdasági elitek áll a rendelkezésére. E kapcsolatok segítségével a csempészetből és fekete gazdaságból, vagy a posztszocialista privatizációból megvagyonosult új falusi elitek eredményesen monopolizálják a lokális társadalmi struktúrán kívüli, azaz közvetlenül nem birtokolt, mindenki számára nem elérhető erőforrásokat. Ennek tükrében úgy vélem, hogy a magyarországi támogatások ezeknek a masszív lokális gazdasági társadalmi egyenlőtlenségeknek az intézményesítésével és újratermelésével a még meglévő kisközösségek további elodálódását és a leszakadó társadalmi csoportok elvándorlásának újabb hullámait indítják majd el. Köszönöm a figyelmet!